Amen. Emlékezzünk a vizualizációra. Tehát gyakorlatilag most már lehet, hogy megértjük azt is, hogy nem csak egy erőtérről van szó, energiamező, hanem egy szakrális erőtér, szakrális energiamezőről van szó, mivel hogy azt mondjuk, hogy a bennünk lévő Buddha erőterében élünk, és energia mezejében élünk. Tehát egy szakrális, egy szent szakrális erőtér, és ez a világ, az egész világ, maradéktanul minden, ami a világot alkotja, ami a világban van, az mind a szakrális erőtér része, illetve mondjuk így, hogy megnyilvánulása az erőtér, szakrális erőtérben a szakrális erők megnyilvánulása minden. Ezt lehet az elején nehéz megérteni, mert azt mondjuk meg van jó, meg rossz, de ha egy kicsit az ember elmélyül már a szellemi útban, akkor az megérti az ember, hogy igen, igen, alapjában véve nincs jó és rossz. Az csak a felületes, felszínes szemlélő számára tűnik annak. Miért? Azért, mert a mi tudatunk folyamatosan fluktuál, váltakozik a jó és a rossz között. Tehát ugye azt mondjuk, hogy jó, arra azt mondjuk, hogy rossz, ez kifejezetten csak kizárólag azért van, mert a tudatunk állapotokat vált folyamatosan. Ja, tehát a rossz, amikor rossz állapotban van a tudat, akkor rosszat látunk, amikor jó állapotban van, akkor jót látunk. Ja. És ez ugye visszavezethető arra a tudatállapotra, amikor is, amiből kiindultunk, igaz? Tehát, hogy remények és félelmek vannak a tudatban. Elvárások vannak, megfelelési kényszerek vannak a tudatban. Ja? Tehát nem a saját szakrális erőterünkben élünk, vagyis hát a bennünk lévő Buddha szakrális erőterében vagyunk, hanem egy olyan állapotban van a tudat, amikor folyamatosan ugye a külső, úgynevezett külső ingerek függvényében élünk. Tehát a megfelelési kényszer, ja, a külső dolgok kiszolgálásának és azoknak való megfelelési kényszerben vagyunk. És akkor jönnek a remények és a félelmek. Mert ha az ember itthon van önmagánál, és a megelégedettség és öröm és kiegyensúlyozottság állapotában, és felszabadultság, tehát a szabadság állapotában, akkor nincs ilyen, akkor nincs minek megfelelni, nincs mitől félni. Ja, nincs. Hát ez olyan, mint ugye ezt régebben az emberek még tudták, ugye az otthon a szent, mondták, ugye? Tehát ugye az otthon volt az első számú környezete az embernek, az otthon a szent. Ja. És ott, aki otthon volt, annak előjogai voltak. Tehát például a vendégek jöttek, ugye a vendégnek is voltak persze jogai, de az nem, olyan nem volt, hogy a vendég ugye a házigazdát megsértse, vagy megbántsa, vagy ne adj Isten, megüsse, vagy ilyesmi nem volt, ugye. Az úgy volt, hogy a probléma volt, akkor kimentek az utcára, a ház elé. Ja. Tehát az otthon, ugye szentsége, ez az erőtér, az otthon a család erőtere. Igaz? Tehát ugye ezek nagyon eleven dolgok voltak még nem régiben, csak ugye a mai világban ezeket kipusztította a materialista gondolkodás, teljesen kipusztított ezeket az alapvető értékeket, tehát teljesen elvesztettük azt a érzetünket, hogy egy szakrális erőtérben élünk. Ezzel szemben ugye a szellemi út az kifejezetten arra irányul, hogy egyrészt emlékeztessen rá minket, másrészt pedig segítsen bennünket megteremteni a szakrális erőterünket. Megteremteni. Jó? A mandalánkat, ez mandala, ugye magyarul, vagy szanszkritul ez mandala. A mandalát, a körünket. Ami ugye két dolgot is jelent, a kör. Egyrészt jelenti ugye a erőteret, másrészt egy védőkör is egyben. Védőkör. Jó? Védőkör. De nem úgy védő, hogy mondjam, a külső dolgoktól véd, hanem a materializmustól véd, a materialista gondolkodástól és az azzal járó energiáktól véd bennünket. Ugye? Tehát ez a védőkör. Ugyanez a mantra. Ugye a mantra, a szanszkritul azt jelenti, mantram. A man, az a manas, az a tudatot jelenti, a tam az pedig védő. Ez a tudatot védő dolog, ez a, ige, ez a mantra, tudatvédő, szó szerint fordítva, tudatvédő. De az sem úgy véd, hogy védi a tudatot, hogy burokba teszi, hanem úgy, hogy szakrális energiákkal tölti föl a tudatot. Amíg mantrát mondunk, szakrális energiákkal töltjük föl a tudatot, és amikor szakrális energiákkal van tele a tudat, ugye akkor nem képesek a materializmusnak a romboló és, hogy mondják, durva erői behatolni, mert tele van a tudat, szakrális erővel, tele van a tudat, és akkor nem hatolnak be a dolgok. Például egy érdekes dologot tanultam annak idején, amikor kiöntött a Duna, és akkor mondták a Dunához közel lakó emberek, hogy akkor azt szokták csinálni, hogy amikor már látják, hogy ki fog önteni a Duna, akkor a pincéket megtöltik csapvízzel. Ja, megtöltik csapvízzel, mert hogyha kiönt a Duna, akkor elönti a pincéket, de szennyes, fertőzött vízzel. Most, hogyha eleve tiszta csapvízzel megtöltik az pincéket, az távol tartja. Távol tartja ezt a fertőzött talajvizet, ugye először a talajvíz jön, fertőzött szennyes talajvizet, és így ugye megmenekül a ház egy csomó problémától, mert ugye, hogyha szennyes víz utána elmegy, az egy óriási nagy munka, ember akmér megtisztítani, stb. Stb. Ha pedig tiszta vízzel megtöltik a pincét, az távol tartja a szennyvizet, a szennyes vizet, fertőzött vizet, és akkor nincs ez a nagy, akkor csak le kell engedni a tiszta vizet, és ott van a tiszta pince. Tehát ugyan ehhez hasonló a mantra, meg a szakrális erőterünk. Megtöltjük a tudatunkat tiszta szakrális energiával, és az távol tartja a materializmusnak a romboló, durva, szennyezett, hogy hívják itt, energiáit. Ja? Energiáit. Ehhez kapcsolódik egyébként egy érdekes dolog. Ugye mindenki hallott a vízözönről. Érdemes erről itt beszélni, mert mi is az, hogy vízözön. Ugye a Bibliában az egy különös módon jelenik meg, de annak van egy előképe. A Sumér irodalomban, ami ugye a Bibliát megerőzi időben is, és valószínűleg onnan vették át a később, onnan került a Bibliába a történet, tehát sumíroknál van egy ilyen mítosz, hogy a földet elöntötték az alvilág szennyes vizei. Ja? Az alvilág szennyes vizei elöntötték a földet. Most ez ugye, ha így mondjuk, ez nagyon egyszerű, és ezt hívták vízözönnek. Alvilág szennyes vizei, tehát ez a zavaros tudat, vagyis a materializmus durva, szennyes energiái, vizei, hát az energia és a víz az gyakorlatilag ugyanazt jelenti, hogy folyóvíz, stb. Az képe, ugye eleve képe az energia háromnak, tehát és minden elszennyeződött, és akkor jött a nagy hős, ja, a nagy, hogy hívják, bodhisattva, jógi, Gilgamesh, a nagy hős, és mit csinált? Nagyon érdekes, mit csinált? Csatornákat ásott, és a csatornákon levezette a szennyvizet. Ja? És így megtisztította a világot, az alvilág szennyes, hogy mondják, pusztító vizeitől. Ja? Na, hát nem ezt csináltuk délelőtt? Csatornákat tisztítottunk. Csatornákat építettünk a testünkbe és a tudatunkba. És a csatornákat tisztítottuk, és a csatornák segítségével levezettük a tudat szennyes energiáit. Kifújtuk egyszerűen a tudat szennyes energiáit. Ja? Tehát ehhez a vízezen. Ez a vízezen. Hát ez nagyon érdekes. Ezek ugye dolgok, amiket ismerünk, meg minden, csak nem tudjuk, mit jelentenek. Érdemes ezeken így elgondolkozni. Tehát ezt csinálják a jogi. A jogik ezt csináljuk mi most, ugye? Tehát a mi tudatunkat és ezzel együtt a mi erőterünket elszennyezték az alvilág sötét vizei, vagyis a materializmus durva, pusztító energiái, és ezért szenvedéssel van tele a világunk, vagyis az erőterünk, ugye? Ezt ne felejtsük el, a világunk az azt jelenti, hogy az erőterünk. Ja? Tehát az erőterünk ugye szenvedéssel van tele, és szennyeződéssel és szenvedés. És akkor mit csinálunk? Jógikus módszerekhez folyamodunk, amikor egyszerűen csatornákat ásunk és építünk a zavaros tudatunk szennyezett világában, ja, tehát a tiszta energiatestnek a csatornáit megépítjük, és azokat tisztítjuk légző gyakorlatokkal, és akkor mi történik? Kitisztulnak, megszabadulunk a zavaros karmikus, ezt úgy mondják, hogy a karmikus energiáktól. Karmikus energia az azt jelenti, hogy zavaros energiák, szennyezett, pusztító energiák, és bölcsesség energia áramlik a csatornákban, bölcsesség energia. Tehát ezt vizualizáljuk, amikor csináljuk ezt a meditációt, hogy kifújjuk magunkból a szennyezett, pusztító, rossz energiákat, és föltöltjük magunkat, ugye a buddhák, bodhiszatvák és a világmindenség gyógyító, ragyogó bölcsesség és szeretet energiáival föltöltjük magunkat. Tehát ilyen módon tisztítjuk a szennyezett erőterünket, világunkat, energiamezőnket. Ja? Nos, tehát ezek nagyon komoly, fontos dolgok, ezek hozzátartoznak az alapvető létezésünkhöz, hozzátartoznak, és ezt mint ugye az elmondott példából is kiderül, hát Gilgamesh, ugye, sumirok ugye ezelőtt minimum 6000 évvel éltek körülbelül, ja, és abban az időben már ezeket csinálták, le van írva, csak meg kell érteni. Le van írva, meg kell érteni. Ja? Ja. Tehát ez alapvetően hozzátartozik az emberhez. Ezek a gyakorlatok hozzátartoznak az emberhez. Ezek nem valami új, kitalált dolgok, és nem csak egy mondjuk egy kiválasztott csapatnak a hobbi tevékenysége, hanem ettől függ a világ jól léte. Ettől függ, szó szerint. Tehát a víz özön szennyes vizeit, amik az alvilágból törtek föl, a materializmus világából, azokat ezekkel a gyakorlatokkal szépen levezetjük, kitisztítjuk, és erre természetszerűleg fölépül a tiszta erőtér, a Buddha erőtér. Ja? Nos, tehát ezt a vizualizációt végezzük továbbra is. Tehát ne felejtsük el a vizualizációt. Még egyszer ugye az alap, a félelemtől és reményektől való mentesség. Ja? Tehát elvárásoktól és aggályoktól való mentesség. Vagyis a független szabadság érzete, az erőterünkben itthon vagyunk, szabadok vagyunk, elég megelégedettek vagyunk, kiegyensúlyozottak vagyunk, egy szakrális térben vagyunk, amely véd is bennünket, olyan értelemben, hogy mivel tele vagyunk, ugye az erőtér tele van bölcsesség és szeretet energiával, ezért nincs hely. Egyszerűen nincs hely arra, hogy a materializmus pusztító energiái be tudjanak férkőzni ebbe a térbe, mert nincs hely, nincs rá hely. Tehát ugye, aki okos ember, ugye ezt az állapotot fönntartja. Ez elég egyszerű, ugye a gyakorlatban ez nem olyan nehéz. Bizonyos, nyilván kell hozzá egyrészt egy csomó tudás is, mert ez ugye, amitől most beszélünk, az egy sűrítmény. De hát végig kell járni egy utat. Először ugye az elménknek föl kell venni a helyes irányt, vagyis a megszabadulás, a fölébredés irányába kell mutasson az elménk. Annak ugye a módja az, hogy a tudatunkkal akarunk foglalkozni. Most a tudattal hogy kell foglalkozni, ugye annak lépései vannak. Az első a nem ártás. A nem ártás. Tehát ugye beszélünk a karmáról és a 10 ártalmas cselekedetről, és azok ellentetjéről, a 10 művelni való segítő, jótékony cselekedetről. Ugye az első legfontosabb, hogy az agresszivitásról való mentesség, aminek az első számú, ugye mondjuk lépése az, hogy nem ölni. Nem ölünk. Nem ölni. Nem ölni, és aztán jön a többi, nem ölni, nem lopni, nem hazudni, stb. Tehát ez egy külön komoly téma, ami nagyon fontos. Nagyon fontos. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy meditálok, persze. Igen, de hát a meditációnak ugye szilárd alapokra kell épülnie. Tehát ugye nem lehet a levegőbe meditálni, ez alatt azt értjük, hogy nem lehet materialista módon meditálni, annak nincs értelme, az csak egy relaxáció, az csak egy mondjuk átmeneti enyhülést az okozhat, de nekünk nyilván nem az a célunk. Az átmeneti enyhülés specialistái, ugye azok, akik buddhizmusból és buddhista meditációból is ugye ilyen relaxációs technikákat csinálnak, ugye nagyon népszerű manapság. Tehát ugye mi nem ezen az úton vagyunk, a mi útunk a megszabadulás, az összes lény az egész világ javáért, ja? Tehát nem egy átmeneti pszichológiai, mondjuk könnyebbségnek a elérése, ami aztán persze törékeny és elmúlik bármikor, hanem egy teljes alapos munka, aminek a fő célzata az, hogy az egész világot jobbá tenni. Egész világot jobbá tenni. Amihez ugye megkaptuk az alapokat azzal, hogy a szemlélettel, hogy hát ha a világot jobbá akarjuk tenni, és azt komolyan vesszük, ugye, akkor valahol el kell kezdeni. És hol lehet elkezdeni egyáltalán, mert azt se tudják az emberek, mindig mindenki másokkal kezdi. Az ember önmagánál tudja kezdeni. Ugye, ha az ember tényleg komolyan vesz, és tényleg akar eredményt, akkor el kell jutnia először odáig, hogy hát önmagamnál el tudom kezdeni önmagamnál ezt a munkát, és ott tényleg, hogy mondjam, hathatós eredményeket tudok elérni, és utána természetszerűleg olyan állapotba kerülök fokozatosan, hogy mások javára is tudok lenni. Mások javát is tudom szolgálni. Ugye ez eleve ugye fordítva közelítik meg az emberek, mert a hibák mindig másokban vannak, és azt kell megszüntetni. Tehát itt az agresszivitás a célpont. A saját agresszivitásunk, nem mások agresszivitása, saját agresszivitás. Hát a bennünk lévő erőszakosság, agresszivitás, erőszakosság, az az első számú célpont. Tehát itt ezt nagyon komolyan kell venni, hogyha a szellemi ösvényt akarjuk járni. Hát az első számú dolog az agresszivitás. És azután ugye mondjuk ezzel párhuzamosan jön már az adás, az önzetlen adás gyakorlata. Tehát ugye tartózkodunk az öléstől, agresszivitástól, annak minden formájától, az ártalmas cselekedettől, és ezzel szemben mit csinálunk? Adás, önzetlen adást gyakorolunk. Önzetlen adás. Ez segítésnek ez az alapja. Ja? Tehát, hogyha már tudunk, hogy mondjam, legalábbis nagyban tudunk már úgy élni, hogy nem ártunk másoknak, nem, legalábbis nem akarunk ártani másoknak, és ezt tényleg meg is tudjuk valósítani, mert rendben van, azt mondja, hogy én nem akarok, de hát közben az ember ugye olyan zavart állapotban van, hogy azt se tudja, hogy árt másoknak, ugye, ez egy másik történet. Tehát tényleg képesek vagyunk úgy élni, hogy nem ártunk, vagy csak mondjuk nagyon keveset ártunk másoknak, ugye, azt is úgy, hogy mondjam, tehát úgy, hogy nem szándékosan, ja, nem szándékosan, akkor ugye azzal párhuzamosan gyakorolhatjuk azt, hogy az önzetlen adást gyakorlatát. Tehát ez a két dolog, ugye, ami nagyon alapvető a spirituális úton. És ezek önmagukban nagyon nagy feladatok, tehát nagy dolgok. Önzetlen adás, hát mi az, hogy önzetlen adás? Nem is tudjuk, mi az. Nem is tudjuk, mert akármit adunk, mindig ott vannak az elvárások. Egyrészt elvárás, hogy azt legalábbis szívesen fogadják, hogy megköszönjék, vagy legalább ne legyenek hálátlanok, ugye, válaszul, vagy ne bántsanak minket, ha mi ugye jó szívvel adunk valakinek, legalább ne bántsanak, ugye. Hát ez már ugye elvárás. Ja? Ugye? Tehát ez nem önzetlen adás, igaz? Hát nem beszélve arról, hogy az ember kifejezetten elvárásokkal ad, ugye, kifejezetten elvár, vissza is kap, akarja kapni, meg stb. Köszönetet vár érte, meg nem tudom én. Tehát ezek önmagukban nagyon nagy dolgok, de mindezt a gyakorlatot, ugye, ezt nagyon nagyban elősegíti a csendrézi meditáció, amit most gyakorolunk. Ja. Tehát, hogyha ezt a szemléletet magunkével tesszük, akkor ez egy jó termőtalaj ahhoz, hogy gyakorolni tudjuk egyrészt a nem ártást, másrészt pedig a önzetlen adást. Ja, önzetlen adást. Mert hiszen, ugye, mi az önzetlen adásnak az alapja? Az, hogy a Buddha itt van a szívünkben, és a Buddha bármennyit ad, ő nem veszít soha az energiájából. Ja? Mert a Buddha energia a szívünkben az kifogyhatatlan. Kifogyhatatlan energia. Tehát nem egy olyan forrás, mint egy akkumulátort ugye föltöltünk, és akkor az egy darabig ugye adja az energiát, és utána kifogy, lemerül. A Buddha energia nem ilyen. És ezt nagyon fontos érteni, mert sokan ugye ezt összetévesztik. Én jó ember, jót akarok, és mindenkinek segítek, de úgy kimerülök ettől. Hát ez azt jelenti, hogy nem a Buddha ad bennünk, hanem az egónk ad, és elvárásokkal adunk. Ja, tehát nem önzetlenül. Az önzetlen adás az kifogyhatatlan, kimeríthetetlen. Kimeríthetetlen. Ja? Független attól, hogy van-e visszajelzés, és milyen visszajelzés, pozitív vagy negatív, nincs jelentősége, önzetlen adás. Ja? Tehát ezt segíti ez a vizualizáció, hogy nem mi adunk, nem mi cselekszünk jót, hanem a bennünk lévő Buddha. Bennünk lévő Buddha természetszerűleg úgy rendezi a dolgokat, hogy ez másoknak jó legyen. Ja? Mert az erőteret ugye megtölti pozitív energiával, áldásos pozitív energiával, állandóan tölti, és ebben mindenki részesedik, aki csak ugye az erőtérben benne van, már pedig ugye mindenki benne van az erőtérben, ez fontos érteni. Ja. Aztán persze mi húzhatunk az erőtérben vonalakat, így meg úgy, de ugye ez már az ego játéka. Ez már a zavaros tudatunk játéka. Ez természetellenes. Ja, és akkor már nem a Buddha erőtérről beszélünk, hanem akkor ugye a zavaros tudatunk világáról, materialista világáról beszélünk. Ja? Nos, tehát ez a vizualizáció nagyon jó erre is, és a nem ártásra is természetesen. Tehát, hogyha minden mi hozzánk tartozik, minden része a mi erőterünknek, akkor hogy tudnánk bárkinek is rosszat akarni, vagy ártani? Hogy tudnánk? Hát hiszen magunknak ártunk, és magunknak akarunk rosszat, mert hiszen az erőterünkben van mindenki, az erőterünk része mindenki, és hogyha az erőterünk egy részét ugye elkezdjük bántani, az azt jelenti, hogy az erőterünket, vagyis magunkat bántjuk. Ja? Tehát ez a meditáció, ez csodálatos, ez a meditáció, ez mindennek a, mondjuk a alapja is, meg a teteje is. Ugye ezt hívjuk úgy, hogy istenség jóga. Jidam meditáció, ugye tibetiül a jidam az a meditáció istenséget jelenti. Jidam. Aminek kétféle fordítását is hallottam. Sokan úgy fordítják, hogy a yi az a tudatot jelenti, a dam az pedig köteléket jelent. Tehát jidam az azt jelenti, hogy az istenség, amely a tudatot megköti. Ami sokszor úgy magyaráznak, hogy ha az ember istenséggel foglalkozik, de istenséggel foglalkozik, akkor ugye a tudatának, a figyelmének a figyelme ott van az istenségen, és ezáltal ugye tehát a meditáció ez, hogy az istenséggel töltődik föl a tudat. Ja? Tehát ez egyfajta fordítás, de van egy másik fordítás is, ami azt mondja, hogy yidam, a yi az a tudat, de a dam, a dampa azt is jelenti, hogy dampa. A dampa pedig azt jelenti, hogy szakrális. Szent. Tehát a szent tudat, ez az istenség. A yidam az a szent tudat. Ja? Tehát a dampa az azt is jelenti, hogy megköt, de azt is jelenti, hogy szent. Érdekes módon. Tehát vannak ilyen sajátságok ugye minden nyelvben, hogy ugyanaz a szó több mindent jelenthet. Ja. Tehát ugye ezt is jelenti, hogy szent tudat. A szent tudat pedig, hát pontosan amivel mi foglalkozunk, a tudat, mint szent, szakrális erőtér. Ja. Mert ez a jidam meditáció. De akárhogyan is, a jidam az mindig, az sosincs magában. A jidam sosincs magában. A jidam mindig az erőterének, a mandalájának a közepében van. Ja? Tehát az mindig. A Csenrézi meditáció, amikor végezzük, ugye, akkor mi azonosulunk a Csenrézivel, vagyis a bennünk lévő Buddhával, de úgy is végezhetjük, hogy a Buddha szívünkben van, tehát többféle mód van, mindenki megtalálhatja a maga módját. Kiválasztatja azt a módszert, amit ő mondjuk így, hogy hozzá közel állónak érez. Azt is lehet, hogy a Buddha a fejünk fölött van, mert ott is van egy erőközpont a fejünk fölött, tehát ott abban az erőközpont, az maga a Buddha. Vagy a szívünkben van, azt is lehet vizualizálni, vagy pedig azt is vizualizálhatjuk, hogy azonosulunk teljesen a bennünk lévő Buddhával, tehát mi a bennünk lévő Buddha vagyunk. Ja? Ja, és akárhogyan is van ez, a meditáció ugye úgy megy, hogy a bennünk a Csenrézi, tehát a Jidam, a Buddha, ugye, sugároz. És a sugárzása, az áldása betölti a teret. A szeretetet sugároz, és az betölti a teret. Tehát ez maga a mandala, ugye, a maga az erőtér. Tehát mindig a jidám, mindig az erőtérrel együtt van, ez nagyon fontos érteni. Egy jidám kilkor, a tibeti szóhasználatban ezt is állandóan ezt mondjuk, jidám kilkor, jidám kilkor, jidám kilkor. A kilkor, tehát a mandalát jelenti tibetül. Az erőteret, a szakrális erőteret. Tehát mindig jidám kilkorokról van szó, tehát a Buddha és az ő erőtere. Ja? A Buddha és az erőtere. Ez mindig együtt van. Nem lehet egymásra elválasztani. Ja? Ezt úgy is el lehet képzelni, egyszerűen, mint egy aura, ami végtelen nagy. Ami természetszerűleg mindig velünk van. Egy aura, ami egész világot beragyogó, bevilágító aura, ami tehát végtelen nagy, határtalan, végtelen nagy, és ez mindig jön velünk. Mindig jön velünk. Akárhova megyünk, az mindig jön velünk. És annak mindig a közepében vagyunk, mint egy aura, mint egy erőtér, mint egy energiamező. Mindig jön velünk. Mert ez a jidám gyilkor, ez a meditáció. És ezt nagyon fontos érteni. Nagyon fontos érteni. Most ez hogy lehet ezt, hogy mondjam, nehéz megérteni, hogy ugye hát a világ hogy tartozik hozzánk, stb. Hát a világ akkor is, hát jó lehet ezt mondani, de hát akkor is most az, nem tudom én, a szomszéd, aki mindig, hogyha bánt minket, az hogy tartozik hozzánk, hogy lenne része az én, stb. Ez nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Az álmot lehet példaként venni. Amikor álmodunk, ugye, akkor álmodunk minden. Jön egy ellenség, és bánt minket. Jön egy, nem tudom, egy oroszlán, és megharap, vagy zavar minket. Mi pedig az életünket mentve, pánikban menekülünk előle. Ja? De amikor fölébredünk, rájövünk, hogy az oroszlán az nem volt más, mint a saját tudatunk. A tudatunk által teremtett halucináció. Rémkép. Igaz? Tehát ilyen módon utólag megértjük, hogy bármi történt az álmunkban, az mind a mi erőterünk volt. A mi erőterünk. Azt mind a mi tudatunk vetítette. Az mind a mi erőterünk volt. Nos, hát a valóságban, az ébrenléti valóságban pontosan ugyanez a helyzet. Illetve nagyon hasonló, nem pontosan ugyanaz, mert az álom és az ébrenlét között van bizonyos különbség, de a fő vonásokban ez mondhatni ugyanaz, a fő vonásokat illetően. Tehát jelenleg a mi állapotunkban ezt kell gondolni. Ez nagyon fontos. Tehát az álom, amelyet a tudat teremt, és amely teljesen tőlünk független valóságnak tűnik, amíg álmodunk, miután fölébredtünk, ugyanaz az álom, ugye, a megértésen keresztül, ugye, arról az álomról kiderül, hogy a tudatunk volt. A tudatunk csapott be minket. A tudatunk játéka volt. Na hát ehhez hasonlít pontosan az ébrenléti állapotunk is. Tehát az a mi erőterünk, a mi gondolataink, amik visszaverődnek ránk. Ugye erről már említettem délelőtt, ugye, hogy a tudományos magyarázat szerint ugye az a mérhetetlen töménytelen információ, ami ér minket a világból, ugye az nem dolgozódik föl, mert a tudatunk csak egy elenyésző ezrelékét, milliomod részét, vagy akár nem tudom hanyad részét képes földolgozni annak a végtelen sok információnak. Ja? És ez már magában mutatja, hát, hogy a tudat világát látjuk. Amit a tudat kiválaszt a sok információ közül, a sok rendelkezésre álló információból, amit a tudat, az a kevés, az a csekély néhány dolog, amit a tudat kiválaszt, Ugye azt hívjuk mi a világunknak. Ez teljesen a tudat szelekciója. Tehát a tudatunk választ. A tudat választ a sok információ közül, azt mondom, hogy hát ez. Ez nem tudatos. Persze, nem tudatos. Ezek beépített, karmikusan beépült korlátok, amik alapján szűr a tudatunk. Ez nem tudatos. Ez karmikusan, tudat alatt beépült, hogy mondjam, szűrőrendszer ez, ami működik. Ja. Nos. Tehát ilyen módon próbáljuk meg átértékelni az életünket, és vessünk nagy bizalmat ebbe a meditációban, mert ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon egyszerű, nagyon emberi, nagyon egyszerű meditáció. És tehát ezek a különböző lépései, ugye az első dolog, hogy a materializmus felől a szabadság és a fölébredés felé fordítsuk a tudatot. Második az, hogy vegyük észre, hogy minden a tudat, tehát a tudattal kell dolgozni, a saját tudatunkkal. Jó? Ezt más szóval úgy mondhatjuk, hogy menedéket veszünk a tudat természetében. És ez egy nagyon fontos lépés is. Menedéket veszünk a szabadulás útjában. Jó? Tehát ez a menedékvétel. Menedékvétel. Következő lépés az, hogy itt nem átmeneti pszichológiai, hogy mondjam, könnyebbségre hajtunk, nem azt veszük célba, hanem az összes lényt akarjuk, az egész világot szeretnénk jobbá tenni. És ez pedig a bodhisitta, az altruisztikus szellem kialakítása. Tehát ez a következő lépés. Tehát az első, hogy a tudatunk forduljon a megvilágosodás felé, és ne veszten el a materializmusban. A második az, hogy menedéket veszünk a megvilágosodásban, a megvilágosult tudatban, és az oda vezető útban, és persze azokban, akik segítenek bennünket az úton, ez a Buddha, Dharma és a Sangha. És utána fölkeltjük a célt, a nagy célt, hogy nem csak a átmeneti könnyebbségért meditálunk, hanem meditációnknak nagy távlata van, az egész világot szeretnénk, akarjuk jobbá tenni, és tudjuk, hogy ez az út, mert sokan akarják a világot jobbá tenni, csak fordítva közelítik meg, mindig másokat akarnak jobbá tenni, és ez az az út, ami nem megy. Ezek az emberek ugye mindig előbb-utóbb vagy valami nagyon rosszat csinálnak, vagy pedig hát sikertelenek lesznek. Még az a jobbik eset, ugye? Mert általában nagyon rosszat csinálnak. Diktátorok lesznek belőlük, meg hasonló fanatikus őrültek. És ugye, mert jobbá akarják tenni a világot azáltal, hogy másokat akarnak ugye megváltoztatni. Tehát ezekből lesznek a diktátorok, meg a fanatikus őrültek. Tehát mi nem esünk ebbe a hibába, hanem tudjuk, hogy magunkhol kell kezdeni. Hát ezek az alapvető lépések. Tehát ugye a négy gondolat, úgy hívjuk, ugye a tudatnak a megvilágosodása lévő fordítása, az első, második ugye a menedék. Menedék a Buddhában, a tanban és a közösségben, a harmadik ugye a bodhisitta, a megvilágosodás szelleme. Ezzel kezdjük mindig a meditációt, és utána már csináljuk is a meditációt. Ja? Hát igazából ez mind bele van foglalva a meditációban magába is, de azért jó ezeket tudatosítani. Tehát ha föl kell készülni a meditációra, fölkészülni, meg kell érteni dolgokat. És akkor ott van még ugye a nem ártás, mint alap, nem lehet ártani is, meg segíteni is egyszerre. Legalábbis spirituális értelemben nem lehet. Ugye Robin Hood ugye tudott ilyeneket csinálni, ugye a gazdagoktól odaadta a szegényeknek, de spirituális értelemben ezt nem lehet csinálni. Tehát, hogy agresszivitást gyakorolni, és közben ugye játszani a jót, a szeretetteljes, ugye ez sajnos nem működik, mert önmagunkat csapjuk be. És ugye és az önzetlen adás, ez egy nagyon fontos része a gyakorlásnak. És azokat, mint mondtam, a meditációban már gyakoroljuk. Tehát azzal, hogy szent erőteret vizualizálunk, az azt jelenti, hogy minden hozzánk tartozik, és hogy az ember ugye önmagának nem akar ártani. Ezért nem árt azoknak, akik az erőterében vannak. És a másik pedig az, hogy ugye önzetlen adás. A bennünk lévő Buddha ad mindenféle elvárás nélkül, kimeríthetetlenül, kifogyhatatlanul. Mint a nap, csak ragyog, ad, szeretetet ad. Anélkül, hogy viszonzás várna, vagy attól félne, hogy egyszer csak elfogy a szeretet. És nincs, nem tud többet adni. Ja. Nos, tehát ezekkel a gondolatokkal mondjuk megint a mantrát. Tehát tartsuk a vizualizációnkat, ugye ezek mind a vizualizációról szóltak, amit mondtam. Újra üljünk egyenesen, vizualizáljuk a Buddha erőterünket, a bennünk lévő Buddhát, a testünket is úgy vizualizáljuk, hogy a bennünk lévő Buddha teremti és tartja fönn, tehát ő vetíti a testünket is, az is Buddha test, energiatest. És érezzük, hogy az egész erőtér teli van szeretettel, gyöngétséggel, melegséggel, emberséggel és bölcsességgel olyan módon, hogy tudjuk, hogy az egész igazából megfoghatatlan. Tehát színtiszta, ragyogó energiából van minden, és nem sárból, meg agyagból, meg kőből. Tehát nem anyagból van, hanem színtiszta, ragyogó energiából, fényből, szeretetből. És nagyon fontos, hogy miközben végezzük a meditációt, mondjuk a mantrát, legyünk tudatában annak, hogy ez ténylegesen itt és most egy nagyon nagy jó tétemény az egész világ számára. Tehát ez nem egy, hogy mondjam, egy ilyen hobbi munka, vagy egy olyan dolog, hogy majd valamikor, ha egyszer megvilágosodok, akkor így, meg úgy. Ez itt és most, akármilyen szinten vagyunk, ha vizualizációnk megvan, ez itt és most egy nagyon nagy jó tétemény az egész világ számára. Ha végezzük a vizualizációt, ezeket a gondolatokat, amikről beszéltünk, és mondjuk a mantrát, és megvan a tiszta indítékunk, szándékunk. És most oldjuk föl az egész vizualizációt, engedjük, hogy visszaolvadjon, visszatűnjön a tudat természetes állapotába, ami nyitottság, tágasság, szabadság, ragyogás, világosság. És most egy pillanat alatt újra megjelenítjük a vizualizáció érzetét, megjelenítjük a bennünk lévő Buddha ragyogását, és a ragyogás létrehozza a testünket, energiatestünket, és létrehozza a egész erőteret mindennel, bebútorozva mindenféle rémekkel, telebútorozva mindenféle rémekkel, tehát a tudat teremtményeivel bebútorozva. És most ezzel az érzéssel ajánljuk föl az érdemeket, és aztán tartunk 10 perc szünetet. Tehát az érdemeket felajánljuk az összes lény javáért, ezáltal szűnjön meg minden szenvedés, ezáltal szabaduljon meg minden lény minden szenvedéstől, érjen véget minden romboló, negatív, pusztító dolog, fájdalmas dolog, és minden lény ezáltal érje el a tökéletes, fölébredett állapotot.
Good.
10 perc szünet. Nem a gyakorlásban, hanem csak úgy. Ilyenkor átváltunk egy másfajta gyakorlásra, mert van a kétfajta gyakorlás, ugye a gyakorló az mindig gyakorol. Van kétfajta gyakorlás, van a ülő, tűn, úgy hívják, hogy tűn. A tűn azt jelenti, ez egy tibeti szó, az azt jelenti, hogy ülő meditáció. Akkor csak azzal foglalkozunk, aztán van a tűn cam, az pedig a két ülő meditáció közötti gyakorlás. Ja? Ugye vannak, akik mindig tűncám gyakorolnak, de ha nincs ülő meditáció, akkor mi között van a gyakorlás? A köztes gyakorlás, akkor mi között van? Akkor nincs gyakorlás. Jó? Nem? Hát ez borzasztó fontos, mert mindenki azonnal mahaszida, és mindenki azonnal ugye már csak a hétköznapi életben gyakorol, mert ugye az a fontos. Ja? Ez olyan, mint amikor az orvos nem végzi el az orvosit, de operál. Csak majd csinál, nem? Na jó, 10 perc, 10 perc.